Jó napot, jó estét! Ez itt a Libazsír, ezúttal nem ilyen könnyednői locsogás lesz, mert Eperjesi Ildikó szerkesztő kolléganőnk az ATV-től a mai vendég, és kiterítettem a magával hozott könyveket, például Sorskönyv a krímről címmel, a háborús foxlányok alcímet viselő, szerintem riportkötetet, azt lefordították angolra is, meg természetesen, nem természetesen, csak úgy mondom, nem természetesen, ukránul is megjelent. Szóval, hogy te vagy az a ritka foglalkozást viselő nő, aki ezek szerint ott is megjelensz, ahol a dolgok nem turista látványosságként vannak
Vértes adottak. Vértes Éva, emlékszel, ő volt ilyen híres külpolitikai.
Igen, de a Vértes Éva nem ment háborús területekre.
Nem ment.
Nem volt. Az a mi időnkben egyáltalán nem volt.
Nem volt háborús.
Széchi Éva is volt egy másik nagy elődő, ez a mikorosztályunknak a külpolitikai újságírói. Nagyon jó eszűnők voltak, a Széchi Éva az egyszerűen brilliáns volt, de egyáltalán nem az volt a jellegzetességük, hogy háborús területeken bukkantak volna föl.
És egy gyermekkoromból nagyon jól emlékszem ezekre a kiváló újságírókra, és hát én kicsi gyerekkoromtól fogva tátott szájjal figyeltem mindig a híradót.
Igen?
Úgyhogy szerintem akkor eldőlt, hogy szeretnék híradós lenni. Hát ezek mellett, a kiváló hölgyek mellett, Krúdi Náka Lajos is ugye akkoriban mindig a Közel-Keletről tudósított, Golán Fensíkról tudósított.
És te gyerekként vonzónak találtad?
És én gyerekként ezt tátott szájjal figyeltem és szívtam magamba, és nagyon tetszett. Meg a nyelveket is nyilván nagyon-nagyon szerettem.
Ez nagyon fura, hogy egy lányt ez érdekli.
Nem, igen, nem jellegzetes.
Már csak azért is, mert hát ebben a szakmában kevés nőt engedtek be. Nem tudom, hányan akartak bejutni. De te ezek szerint...
Én nem tudom, hogy ez a nőket nem engednek be. Én ismertem az összes külpolitikust a rádióban, a televízióban nem az összes, de azért ott is jó sokat. Egyik se dolgozott a nők ellen, valahogy magunktól nem törekedtünk odafelé. Meg azért ez speciális, minimum nyelvtudást...
Ezt nem tudhatjuk, mert én nyertem egy sportriporter versenyt, és rögtön megmondták, hogy ez az ország nem fogad el annó női sportriportert, úgyhogy gratuláltak, hogy megnyert, egyike voltam a győztesek, majd átirányítottak a belpolitikára. Szóval nem tudhatjuk, hogy kinek
hát
milyen ambíció.
Hát hála az égnek, manapság már vannak hölgy sportriporterek, és meg kell, hogy mondjam, hogy mivel, hogy rendkívül érdekel gyermekkoromtól fogva a futball, ezért az egykori főszerkesztő, híradó főszerkesztő erre felfigyelt az ATV-nél, és sajtótörténeti jelentőségű volt, hogy az első hölgy voltam szerintem az egész magyar sajtóban, aki futball összeállítást készített a híradónak.
Ez fantasztikus, jó, hogy mondod. Egyébként pedig arra gyúrtál gyerekkorodtól kezdve ezek szerint, hogy szerkesztő leszel, vagy televíziós leszel? Vagy rögtön annyira konkrétan a külpolitikát céloztad meg?
Nagyon szerettem a külpolitikát gyerekkoromtól fogva, és ahogyan mondtad is, valóban a nyelvtudás azért ez alapvető volt, és imádtam a nyelveket gyerekkoromtól
Hány
fogva.
Hány
Hát kettő az, amit magas szinten, az angol és az orosz, és amellett nyilván hát az ukrán, és hébert is tanultam, úgyhogy... Hát ugye a közel-keleti háborúkkal sokat foglalkoztam, és hát az ukrán-orosz háborúval, ezekkel a borzalmas dolgokkal, de nagyon fontos dolgokkal, tehát az nagyon fontos, hogy az emberek, a magyar
de
emberek
ukránul is... ukránul miért kezdtél el tanulni?
Ukránul, ez annyira érdekes téma, ez is már gyermekkoromtól fogva, nagyon, vagy korai ifjúságomtól fogva nagyon bennem volt ez a ukrajna iránti érdeklődés, és nem vagyok kárpátaljai. Sokan azt gondolják, hogy az vagyok, de én Borsodabói Zemplén megyéből, azon belül is Abaújból származom. Hát viszonylag közel van Kárpátaljához. Viszont érdekes, hogy életemben először, ugye hát a régi rendszerben oroszul tanultunk az iskolában, a gyermekkoromat a régi rendszerben töltöttem, és megnyertem egy orosz versenyt, és a jutalomtábor az Kárpátalján volt. Akkor voltam először életemben külföldön. És az pont Kárpátalja volt, és másodjára a következő évben megint megnyertem, megint Kárpátalja volt. Tehát vonzónak tartottam ezt a világot.
És lettek személyes kapcsolataim?
Lettek személyes kapcsolataim. Nagyon érdekesnek tartottam Ukrajnát, rettenetesen, és meg kell, hogy
mondjam. Mit tartottál érdekes? A kultúráját?
A kultúráját, az embereket.
Kedvesebbek, mint mi? Vagy miért ragadott meg?
Hát szerintem a magyarok is nagyon kedvesek, de az ukrán nép az egy szívközpontú nép, tehát nagyon nagy szíve van. Nagyon nagy szíve, és van benne egy, nem hogy van benne, hanem egy gyermeki lelkület, de jó értelemben vett gyermeki lelkület jellemzi az ukránok, akikkel én találkoztam gyakorlatilag 100%-ban. Tehát egy ilyen gyermeki lelkület, egy bizalom, egy kedvesség.
És a gyerekkori kapcsolatrendszeret használt akkor, amikor elkezdtél tudósításokat
nem,
csinálni?
Nem, hát a gyerekkori kapcsolatrendszerem akkor már nem maradt meg.
Azt hittem, hogy ilyen masszív így barátságok áll.
Nem.
Akkor már... És egy szép nap úgy döntöttél, hogy oké, most már ukránul tanulok?
Az egyetemen így van. Tehát én orosz-angol, amerikanisztika-magyar szakos voltam, és az orosz szakon belül lehetőség volt arra, hogy az ember más nyelveken is tanuljon, és akkor én az ukránt és a grúzt választottam.
És grúzul is tud?
Nem tudok grúzul. Hát szervezetkeretek között elkezdtem tanulni, de borzasztó nehéz nyelv a grúz. Ez nagyon nehéz nyelv, és ugye akkoriban oroszul beszélt mindenki Grúziában, mindenkivel lehetett beszélni, manapság meg most már angolul beszélnek a grúzok, a fiatalabb generáció.
Most angolul általad és tudott nyelvek körül most azzal beszél.
Abszolút el
és
lehet.
Egyébként oroszul beszélsz ukránokkal? Mert szerintem ukránok pont annyira tudnak oroszul, mint amennyire.
Nagyon
lehet, hogy most
tudnak.
Nem akarnak beszélni.
Sokan de. Nem akarnak, sokan már nem hajlandók oroszul beszélni, úgyhogy inkább angolul, a fiatalabb generációt is már angolul beszél, de vannak olyanok, hát különösen a Donbászban, és ugye a kedves szerzőtársam Olekszandr is egy...
Igen, egy dedikált orosz könyv van, a magyar könyv az a te saját dedikált példányod, amit az Olekszandr Kacsura nevezett
szerzőtársat. Igen, ő egy oroszajkú ukrán fiatalember, gyerekkorától fogva ott oroszul beszéltek, de ukránul is, hát az az anyanyelve. De tulajdonképpen két anyanyelve van, és szerintem többen így vannak a Donbászban, hogy gyakorlatilag két anyanyelvük van, úgyhogy nagyon érdekes, meg hát érzékeny kérdés. Ugye azt mondják mostanában az ukránok, hogy azért is forszírozzák, ami hát nyilván, hogy ennek van bizonyos folyamánya, vagy hogy is mondjam, érzékeny folyamánya, hogy az nemzetbiztonsági kérdés, hogy ukránul, hogy minél többen beszéljenek ukránul, és minél inkább áttérjen Ukrajna az ukrán nyelvnek a használatára.
De ez miért nemzetbiztonsági kérdés? Nem hasonlít nagyon a két nyelv egymásra? Tehát, hogy mondjam, az oroszokat nem zárják ki az információból, akkor, hogyha ukránul beszélnek,
hát azért,
megfejthetők a tartalmak, nem?
Azért nemzetbiztonsági kérdés, mert ugye Putyin arra hivatkozva indította el a háborúját Ukrajna ellen és a Donbász ellen, hogy úgymond megvédi az oroszokat, úgymond, vagy az orosz ajkúakat.
És nincs rajtuk mit megvédeni? Tehát, hogy ők kiegyensúlyozottan éltek Donbászban, meg Krímben?
Én nagyon sokat kérdeztem Olekszandrot, meg akiket még ismertem a Donbászban.
Ők orosz nemzetiségűek?
Ők ukránok, akikkel beszéltem, ukránok. De oroszokkal is, és azt mondták, hogy ez a kérdés, hogy ki orosz, ki ukrán, nem létezett nagyon sokáig.
Ameddig az oroszok el nem kezdtek figyelmet felhívni erre a dologra?
Ameddig a nagy politika el nem kezdte kihasználni, elsősorban Janukovics. Az amerikai tanácsadója azt javasolta neki, egy Manafort nevezetű ember, azt tanácsolta neki, hogy gerjessze föl ezeket a különbségeket, amik
de
aztán...
De ukrán elnök volt, ha
ukrán
jól
elnök volt, igen.
Az ukránok maguk generálták a konfliktust az oroszokkal?
Bizonyos politikai körök, nem az ukránok maguk, hanem a Janukovics és köre.
Mikor hallgatlak, hát csak ott lehet téged hallani, nekem azt tetszik, hogy nagyon kiegyensúlyozott vagy, nagyon informatív és nagyon közérthető. Na most ez az Ukrajna iránti rajongásod, amikor kitört a háború, gondolom ez neked, minket is megviselt, de téged nyilván jobban. Nem lehetett könnyű úgy beszélni róla, hogy azért ne elfogultságot halljunk ki a hangodból, de belül bizonyára nehezen gyűrted le az érzelmeket, ugye?
Nem tudtam legyűrni az érzelmeket. Hát Ukrajna egy rendkívül titokzatos ország. Volt szerencsém, ha nem is rettenetesen sok, de azért egy jó pár országban megfordulni nyilván a szakmámból kifolyólag a világon, és meg kell, hogy mondjam, hogy akár Ázsiában, akár Amerikában, akár Közel-Keleten nagyon könnyen rá tudtam állni az adott ország polgárainak a hullámhosszára. Tehát én legalábbis...
Ez kell ahhoz, hogy valaki tudósító legyen,
hát így nem? Van. Én úgy érzem, hogy például Izraelben pillanatokon belül levettem, hogy miről szól Izrael, hogy mi az embereknek a mentalitása, ugye ez a másik ország, ami szintén közel áll hozzám, úgyhogy nekem most kijutott ezekkel a háborúkkal. De Ukrajnát, az ukrán emberek mentalitását azt le tudtam venni, de maga az ország, az egy rendkívül rejtélyes ország, és ezt sem én mondom egyedül. Tehát nehéz.
De viszont, miben mutatkozik meg a rejtélyesség? Mire mondod, hogy rejtélyes?
A politikai berendezkedés is, főleg a közélete, az rendkívül bonyolult, sokkal nehezebb megérteni, mint bármely más országot. De hogyha az ember már egyszer megértette, meg rááll erre a hullámhozra, akkor az eléggé szembetűnő, hogy nagyon nagy érzelmek vannak. És ugye ez arra is átgyűrűzik, aki ezzel a témával foglalkozik, úgyhogy borzasztó nehéz volt. Na, borzasztó nehéz ezt a háborút figyelni, azért is, mert közel áll hozzám ez az ország, másrészt pedig azért, mert hát borzasztó áldozatok vannak. Nagyon sok ember meghal, és nagyon sok ember szenved. Ugye itt elképesztő a lépték. Ugye terület szempontjából Európa legnagyobb országáról van szó. A legnagyobb európai, ami csak európai ország. Ugye anno 52 millió emberrel kezdték a Szovjetunió felvonás után, óriásik a léptékek, és ez borzasztó.
És nagy gazdasági potenciál.
És óriási potenciál, óriási gazdasági potenciál, így van, aminek...
Hát az oroszokat ez befolyásolja ebben a háborúban, szerinted? Vagy ez tényleg csak Krím, Donbass, hatalmi, nem csak arrogancia, hanem hatalmi törekvése Putyinnak, hogy megmutassa a sajátjainak, hogy ő visszacsinál valamit a Szovjetunióból, vagy talán az egészet, nem tudom, hogy mire terjed ki az ambíciója.
Így van. Elsődlegesen én azt gondolom, az a meggyőződésem, hogy ennek a konfliktusnak az első, ami első rétege, az, hogy Putyin szeretne élethosszig elnök maradni, mert nem látja garantáltnak azt, hogyha leváltanák, hogyha nem ő lenne az elnök, akkor az
élete vagyona. És ez meg az oroszok lelkének kell, vagy miért?
És az oroszok lelkének jól esik, ugye most a legutóbbi Levada felmérés szerint még több mint 80% volt a támogatottsága Putyinnak, és az viszonylag...
Most az ritkán fordul elő, rengeteg háború van itt, ott a világban, de hogy ennyire közel kerüljön hozzánk, most itt az izraeli háború, amiről neked szintén érzelemmentesen kell tudósítani. Reggel felkelsz, és hogy tájékozódsz? Miből? Hogy zajlik a napod, hogy a híradókra napra kész legyél? Meg gondolom, hogy még az online felületre is kell neked valami anyagot adni.
Hát végig zongorázom a nyugati sajtót, a helyi sajtót, tehát Közel-Keleten az izraeli sajtót, közel-keleti sajtót, arabokat.
És olvasol héberül?
És hát folyékonyan nem, egy kicsit. Egy kicsit
elkezdtem. A nagy amerikai lapokat is nézem.
Amerikai lapokat, így van, nagy amerikai lapokat. Akkor Ukrajna kapcsán a helyi sajtót, nagyon sokszínű az ukrán sajtó szerencsére, és ott érdekes módon a televízió és az újságok mellett, ugye ez volt ezeknek a nagy forradalmaknak az egyik folyamánya, hogy sokszínű lett és viszonylag szabad lett az ukrán sajtó, elég rendesen szabad lett az ukrán sajtó, nagyon sok mindent meg lehet írni, és ráadásul a közösségi médiában, a Telegramon is rengeteg csatorna van, amelyek érdekesebbnél érdekesebb híreket, videókat közölnek, nyilván ezeket fenntartással
kell kezelni. Tehát nézed az ukrán Facebookot is.
Így van, Így van, így van. Azt is megnézem, hogy az emberek mit fűznek hozzá, mit mondanak, milyen magánvélemények vannak. Nyilván, hogy ez a közhangulatot elég jól megmutatja, de hát manipulálják is, igyekeznek manipulálni is ezt a közhangulatot. Tehát az orosz dezinformáció azért az
nagyon... Na, azt tudom művészet felismerni.
Igen.
És az izraeli háborúról hogy tájékozott?
Izraeli háborúról is az izraeli sajtó. Szerencsére nagyon sok mindent megírnak angolul, oroszul. Tehát Izrael is olyan, hogy elkezdtem annó szervezetten héber tanulni, de hát ott is vagy angolul, vagy oroszul. És érdekes módon valahogy oroszul még többekkel lehet beszélni Izraelben, mint angolul. Na, nyilván angolul is nagyon sokakkal lehet, de hát vannak bizonyos helyek, ahol ugye a egykori Szovjetunióból vagy Oroszországból érkező bevándorlók élnek, azok a mai napig is oroszul beszélnek. Ugye sokan fájlalják is Izraelbe, hogy nem integrálódtak eléggé, és hát azért nagyon sokan vannak, úgymond az oroszok, tehát az orosz izraeliek vagy bevándorlók.
Hogyan látod a háború kimenetelét Ukrajnában?
Hát ez... Gyakorlatilag napról napra változik, ugye az elmúlt időszakban eléggé veszélybe került a nyugati támogatás, vagy legalábbis az Egyesült Államokban, a kongresszusban.
Mekkora szerepe van a véleményed szerint ebben annak, hogy Izraelnek 7-e óta, október 7-e óta zajlik ez a rettenetes, hogy mondjam csak, majdnem azt mondanám, hogy honvédő háború fajtája, hiszen őket bele szeretnék tolni a tengerbe, tehát simán tekinthetjük annak is.
Tehát, hogy
igen, tehát, hogy ugye azzal Ukrajna igazából nagyjából ki is nyilvánította Zelenszky azt a vélekedését, hogy ez nekik nagyon rosszul jön, mert eltéríti a fókuszt róluk.
Így van. Így van, a világ közvéleményét... A világ közvéleményét, de főleg a sajtót, de azért nem szabad összekeverni a sajtót a politikával. Tehát most a nemzetközi sajtóban, akármit kinyitunk, a nagy orgánumok első helyen foglalkoznak Izraellel. Ez így van. De hát a
és politika... ezzel párhuzamosan, mintha a békét sürgetnék Ukrajnában, nem?
Nincs még ekkora nyomás az ukránokon, hogy akkor na most akkor békét kell kötni. Tehát nagyon sok politikus felismeri nyugaton az a hozzáállás, hogy ha tűzszünetet kötne is Zelenszky Putyinnal, Ukrajna Oroszországgal, akkor Putyinnak ez csak arra lenne jó, hogy rendezze az erőit, rendezze a csapatait, feltöltse a hiányt, a fegyvereket, és akkor újra fogja kezdeni, amikor ez megtörténik. Tehát neki kell Ukrajna.
És valószínűleg ez az igazság. Tehát
és ez az igazság.
És a feltételezés az alapos.
Ez nagyon...
Van valami prognózisod, ilyen abszolút privát prognózis, hogy fog véget érni ez a háború?
És aztán térjél vissza Izraelre is, mert ott a kérdés egyik felét...
Miközben már porig rombolnak ott mindent. Én mindig azon gondolkozom, hogy jó, mindent porig, és akkor hogyan tovább?
Ez a nyugati országoknak az elhatározásától függ. Ugye a G7-ek kinyilvánították, hogy nem fogják cserben hagyni Ukrajnát. Hát a G7-ek a világ GDP-jének a 40%-át adják.
Szerintem nem hogyan lesz a háború utánnal a legfontosabb kérdés.
De először azt kérdezem, hogy lesz vége egyáltalán, hogy tehát, vége lesz-e belátható időn belül.
Hogyha ők elhatároznák, hogy megadják a megfelelő mennyiségű fegyvert, és mindenféle eszközt, ami ehhez szükséges.
Csak most megoszlanak ugye a fegyverszállítmányok, most, mert ide is kell, oda is.
Igen.
Egyszerre.
Igen. Ugye Ukrajna pár milliárd dollárt kap havonta a nyugati országoktól katonai segítséget, ami ezeknek a országoknak, ezeknek a nagyon gazdag országoknak ez apró pénz, ezt valljuk be. Tehát ennél sokkal többre is képesek lennének. Egyes számítások szerint az Egyesült Királyság a II. Világháború idején 40 milliárd dollárt kapott havonta mai árfolyamon. Tehát Ukrajna 1-2-3 milliárd dollárt kap havonta a nyugati országoktól. Tehát ez nagyon messze van tőle, és az ukrán hadsereg az orosz hadsereghez képest nem volt annyira paritásban, mint annó az Egyesült Királyság hadserege a hitleri Németország hadseregével. és mégis óriási segítségre van szükség. Tehát a nyugati országok ezt nem döntik el, akkor itt nagyon nehéz helyzet lesz, akkor évekig megy ez a padhelyzet vagy húzavona. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak is jobban a sarkára kell állni. Ugye ezt már évek óta mondják, hogy az Egyesült Államok ugye egy vezető szerepben van a világon, bivaly erős a gazdasága, ENSZ-t belátható időn belül nem fogja fenyegetni sem Kína, sem Oroszország, meg pláne. Nagyon le van maradva, akárhogyan is erősködnek az oroszok, vagy próbálja Putyin ugye eladni, hogy ők megfelelő fajsúlyú vetélytárs. Tehát Európának én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb szerepet kellene vállalni, akár a közel-keleti konfliktus, de főleg az ukrajnai konfliktus.
De milyen megfontolások lehetnek a mögött, hogy nem teszi se az Egyesült Államok, se Európa, hogy eldöntse az orosz-ukrán helyzetet?
Hát az első az, hogy ugye az Egyesült Államokban, Washingtonban az elsődleges cél, hogy ne legyen atomháború, ne legyen világháború.
Ez valamennyiünk érdeke?
Ez valamennyiünk érdeke. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon erősen, nagyon nagy súlyra esik alatba, ez a megfontolás, hogy mennyit adnak az ukránoknak, tehát nem akarják kiprovokálni, úgymond, azt, hogy amivel ugye fenyegetett, hogy sarokba szoruljon Putyin, így van, és amivel kezdettől fogva fenyegetett, nyilván, hogy ezt úgy értékelik a nyugati fővárosokban, hogy ez nukleáris zsarolás elsősorban.
És de mindenki komolyan veszi.
De azért komolyan veszi.
Mert nincs ellenpróba, vagy nagyon drága az ellenpróba.
Nem tudhatjuk biztosan, de minden esetre nagyon a körmére koppintottak Pekingből, a nyugati fővárosokból Putyinnak, hogy nem merje bevetni az atomfegyvereket, úgyhogy reméljük, hogy ennek van hatása.
A kinti barátaid, mert kiderült, hogy vannak ismerősök, barátok.
Igen.
Mennyire elszántak? Van olyan, aki azt mondja, már mindegy, csak legyen vége?
Nagyon el vannak csigázva. Ez borzasztó, tehát két éve rendkívül intenzíven, ugye csak nem két éve, nagy háború, ugye így nevezik most már, de hát 10 éve tart a dombászi háború, és a, ugye lassan 10 éve.
De az tényleg háborúvá, mert ugye 14-től szállták meg a Krímet,
igen,
az oroszok, meg a Donbaszt, hogy az akkor... Nagyon nem elegáns, hogy ezt mondom, de hogy akkor ez nem rendítette meg van nagyon Európát. Tehát igen. Nem, senki nem kelt kapára, kaszára. Ez most hat, tehát hogy 6-7 évvel később felébredtünk, pontosan, hogy ja, akkor ezt az egészet akarják.
Pontosan, akkor nagyon kevesen látták át, vagy gyakorlatilag akik akkor döntéshozók voltak, úgy voltak vele, hogy van nekünk elég problémánk, nem kell még
de
ezt.
De mintha az ukránok se vették
tehát
volna ezt olyan komolyan,
hogy
nem lehet?
Csak legyen vége.
Csak legyen vége, az ukránok komolyan vették, tehát a GDP 5%-át elkezdték a hadi költségvetésre, igyekeztek komolyan venni, és...
Azzal, hogy vissza fogják foglalni?
Azzal, hogy helytálljanak, és ne engedjék, hogy az országuk elvesszen.
Mert hogy a többit megvédjék.
Ez egy egzisztenciális fenyegetés.
De szerint a Krímről,
volt,
meg a Donbászról akár hajlandóak lemondani is. Nem. Mi van a fejekben?
Nem hajlandóak lemondani, mert ugye... Úgymond átengedték úgymond a Krímet 14-ben, tehát ott gyakorlatilag puskalövés nem történt. Amit nagyon sokan fájlaltak, és ők azt a következtetést vonták le, hogy többet puskalövés nélkül területet mi nem adunk át.
Érdekes.
Tehát az oroszoké úgymond illegálisan, de annektálták az oroszok a Krímet, úgymond övék lett ez a terület.
De népességileg azért ott az oroszok igen jelentős fölényben vannak.
Jelentős fölényben vannak, és több százezer embert be is telepítettek.
Ja, hogy tettek
folyamatosan. És ott volt a Krím, és egy hídfőállás lett, egy orosz hídfőállás. Tehát ez történik. Tehát nem kell ezen különösebben spekulálni, hogy mi történik akkor, amikor Ukrajna átadja a területét úgymond, vagy hajlandó úgymond lemondani területéről, hiszen a Krímet illegálisan annektált Oroszország, és egy katonai bázissá változtatta, és a 2022. februári teljeskörű invázió egyik hídfőállása volt, vagy az egyik ugródeszkája.
Hát akkor ez szól a fegyverszünet ellen, igen, hogy abban a percben, hogy fegyverszünet van, azokat a területeket szépen automatikusan ugródeszkának használják.
Így van, így van, azt militarizálja azokat a területeket.
De a Kati azt kérdezte, hogy mennyire elcsigázottak, és azért...
Elcsigázottak, rettenetesen elcsigázottak, mert tavaly is elcsigázottak voltak, és különösen a Donbászban, ahol ugye 10 éve tart a háború, folyamatosan a lövöldözés. még akkor is, hogyha pozicionális harcok, tehát magyarán lövészárok harcok folytak, de hát akkor is tartott. Úgyhogy nagyon el vannak csigázva. Én annyira borzasztónak találom, hogy ennyire sok millió embernek az életét tönkreteszik politikai vezetőknek a rossz döntései, vagy egy konkrét
politikai. De hogy lehet itt jó döntéseket hozni? Vagy most Putyinra célzol, így hogy van, azért, van. Hogy a saját ambícióinak eleget tegyen, azért tönkretesz egy népet?
Igen.
És merek egy ukrán kisfiút, második általánosba jár, hát ide menekültek, a papaként van, és mindig rajzolja a papáját fegyverrel a kézben, sérült a gyerek lelkileg, az egészen persze. Biztos. Hát az ember szíve megszakadt.
Így van. Így van, és az ukránok, ugye hát itt Közép-Európában a viharos a történelmünk, finoman fogalmazva, de az ukránoknak különösen kijutott. Ugye ott volt a holodomor, most volt a megemlékezés a holodomorra a 30-as évek elején, ugye a sztálini, Szovjetunió sztálin rossz döntései következtében, ugye az ukránok azt mondják, és több ország elismerte szándékos népirtásként a holodomort, tehát, hogy kifejezetten, szándékosan halálra éheztetett több millió embert, és azokon a területeken, ahol ma is a legsúlyosabb harcok folynak. Tehát ott folynak a legsúlyosabb harcok, ahol 90 évvel ezelőtt a több millió ember éhen halt a világ legtermékenyebb föld területein, ezeken a fekete föld területen.
Neked nagy szakmai kihívás, meg bizonyítási lehetőség a tudásodra, de gondolom most már szeretnél egy kicsit visszatérni a régebbi, kicsit komotosabb tudósításokhoz, de hát egyelőre nincs.
Egyelőre
kilátásban,
nincs.
Ugye?
Egyelőre nincs, és hát korábban is azért a Közel-Keleten, ugye ott is folyamatosan. Bizonyos évenként, év közönként a Gázába, amióta az izraeliek 2005-ben kivonultak a gázai övezetből, tehát minden ellenkező híresztelésen ellentétben Gáza nincs megszállás alatt, tehát ott nincsenek már zsidók, nincsenek izraeliek. Azóta bizonyos időközönként rendszeresen van Hamász és Izrael között háború, vagy valamilyen művelet. Tehát az sem volt eseménytelen. Az is borzasztó volt. Borzasztó.
Te hogy vélekedsz arról, hogy amikor bekövetkezett ez a rettenetes terrorcselekmény most Gázában, hogy illetve hát, hogy átmentek a fiatalokat túszul ejteni és nem mészárolni, hogyha azonnal válaszcsapást kaptak volna Izrael részéről, az nem lett volna egy egyértelműbb helyzet a világ számára? Mert valamiért nekem az a benyomásom, lehet, hogy hülyeséget beszélek, hogy a világnak a közvéleménye attól, hogy nem közvetlen reakció volt, hanem ilyen felkészüléses időszakok, és nem tudom, nagyon végül is viszonylag későn mentek be, azt igen. Gondolom, tehát nem azonnal Gázába az izraeliek, hogy ettől eltürelmetlenedett valahogy a közvélemény, nem látsz ilyesmit?
Nem volt vagy? Az, nem volt az olyan hosszú időszak, tehát mindegy két hét volt, hogyha jól emlékszem. Ja. És ugye a bombázások, a légi támadások már azonnal elkezdődtek, ez a, ahogy igen, te is mondod, a szárazföldi, a tankok és a
azok szárazföldi
erők mentek két hét múlva. Az a helyzet, hogy nem voltak felkészülve, én olvasgattam a
véleményeket. De létezhet ilyen? Erre akartam kiukadni, hogy nem tudtak a támadásról, a terrortámadásról, és utána két hétig gyűjtöttek erőt. Ezt nem tudom elképzelni.
Nem olyan egyszerű az. Több tízezer embert mozgatni, vagy több százezer embert mozgatni, ugye mint egy 350 ezres erőt szedtek össze az izraeliek. Ugye az oroszok 180 ezer emberrel kezdték meg a Ukrajna elleni inváziót. Uh-huh. És ahogy így olvasgattam, a katonák azért küldözgették a véleményt, hogy ez is hiányzott, golyóálló mellény, nem voltak megfelelő páncélozott járművek.
Oké, de Izraelben azért ez egy folyamatos fenyegetettség, ezért így van. Gondoltam, hogy így rutinban van. Voltak.
Az elmúlt időszakban Izrael elhitette magával is az izraeli vezetés, hogy a Hamász nem jelent már különösebb fenyegetést. Ők úgy értékelték a biztonsági elit, az biztonsági establishment, az elit, hogy ők, a Hamász, ugye 2005 óta jobbára az ők vitték a prímet a gázai övezetben, aztán át is vették a hatalmat, hogy ők most a igazgatással vannak elfoglalva, hogy megfelelően ellássák úgymond a civil lakosságot, és hogy inkább a Jordán folyó nyugati partja, ugye Judea és Szamária, vagy Judea és Somron, vagy Ciszjordánia, hogy Magyarországon elterjedt, hogy inkább ott fenyeget, robbanás vesz, vagy ott robbanás veszélyes a helyzet. És hát ezt ők így gondolták, hogy így van, és nem figyeltek arra, hogy az orruk előtt gyakorlatoztak a hamaszosok. Ott közvetlen a gázai övezet határánál felépítették az izraeli bázisoknak a makettjét, és ott előre gyakorlatoztak, hogy hogy fognak betörni ezekre az izraeli bázisokra.
Hát, ennyi volt az időnk. Köszönjük, hogy eljöttél.
Nagyon szépen köszönöm.
Szeretjük a tudósításaidat, nagyon meg köszönöm a jegyzeteidet is. Nem lehet most neked könnyű, úgyhogy... És köszönjük, hogy eligazítasz bennünket.
Nagyon szépen köszönöm.
Mi köszönjük. Libazsír jövő héten is lesz, meg tudod mondani, hogy kit várunk ide?
Hát hogy ne tudnám, oroszlán szonyát.
A legteljesebb mértékben. Úgyhogy akkor nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra.